és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Istenek igéjét Sámuel próféta könyvéből olvasom, a 17. részből válogatott verseket. Összegyűlének és tábort ültek Élah völgyében, és csatarendbe álltak a filiszteusok ellen. És kijöve a filiszteusok táborából egy bajnok férfiú, akit Góliátnak hívtak, Gát városából való, kinek magassága 6 sing és 1 araszfala. És megállván kiállta Izrael csatarendjeinek, és mondanékik: miért jöttetek ki, hogy harcra készüljetek? vagy nem filiszteus vagyok én, és ti Saul szolgái? Válasszatok azért magatok közül egy embert, és jöjjön le hozzám. Ha azután megbír velem vívni, és engem legyőz, akkor mi a ti szolgáitok leszünk, ha pedig én győzöm le őt és megölöm, akkor ti legyetek a mi szolgáink, hogy szolgáljatok nékünk. Az izraeliták pedig, mikor látták azt a férfit, mindnyájan elfutának előle, és igen félnek vala. És szól a Dávid azoknak az embereknek, akik ott álltak vele, mondván, mi történik azzal, aki megöli ezt a filiszteust, és elveszi a gyalázatot Izraelről? Mert kicsoda ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázattal illeti az élő Istennek seregét? És mondta Dávid Saulnak, senki se csüggedjék el emiatt, elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. Saul pedig mondta Dávidnak, nem mehetsz te e filiszteus ellen, hogy vele megvívj, mert te gyermek vagy, ő pedig ifjúságától fogva hadakozó férfi vala. És felelt Dávid Saulnak, pásztor volt a te szolgád atyának juhai mellett, és ha eljött az oroszlám és a medve, és elragadott egy bárányt a nyáj közül, elmentem utána, és levágtam, és kiszabadítám szájából. Ha pedig ellenem támadott, megragadtam szakállánál fogva, és levágtam, és megöltem őt. És mondta Dávid, az Úr, aki megszabadított engem az oroszlánnak és a medvének kezéből, meg fog szabadítani engem a filiszteusnak kezéből is. Akkor mondta Saul Dávidnak, eredj el, és az Úr legyen véled. És felöltözteté Saul Dávidot a maga harci ruhájába, részsisakot tett a fejére, és felöltözteté őt páncélba. Akkor Dávid felköté kardját harci ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. És mondta Dávid Saulnak, nem bírok ezekben járni, mert még nem próbáltam. És leveti azokat Dávid magáról. És kezébe vette botját, és kiválasztván magának a patakból 5 sima kövecskét, eltevé azokat pásztori szerszámába, amely vele volt, tudnélik a tarisznyájába, és paritjájával kezében közeledik a filiszteushoz. Dávid pedig mondta a filiszteusnak, te karddal, dárdával és pajzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregei istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. És tudja meg ez az egész sokasság, hogy nem kard által, és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő titeket kezünkbe fog adni. És Dávid benyúlt a kezébe a tarisznyába, és kivett onnan egy követ, és elhajítá, homlokon találta a filiszteust úgy, hogy a kő homlokába mélyede, és arccal a földre esék. Így Dávid erősebb volt a filiszteusnál paritjával és kővel, és levágta a filiszteust, és megölte őt, pedig kard nem is vala Dávid kezében. Isten tegye áldottá az ő igéjét, Isten megszólított minket az ő igéjében, válaszképpen értek, feleljünk, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Hálánkat hozzuk eléd, édesatyánk, megtartott életünkért. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is kísérted lépteink, vigyáztál ránk, hogy adtad a te szeretetednek, jóságodnak jeleit. Így köszönjük meg neked azokat a dolgokat, amelyek számunkra olyan természetesek, pedig nem azok. Köszönjük a kirendelt ételt és italt, öltözetet. Köszönjük karunk erejét, elménk értelmét, a lehetőséget, hogy dolgozhatunk, hogy tanulhatunk. De hozzuk eléd sokféle gondunkat és terhünket is. Arra kérve, Urunk, hogy látogass meg bennünket. Hozzuk fizikai fájdalmainkat, a magányunkat, fáradtságunkat, nincseinket, meg nem értettségünket. Sokféle szeretetlenséget talán, ami körülöttünk van. Kérlek, könyörülj rajtunk. Hozzuk eléd kérdéseinket, problémáinkat is, megoldatlan ügyeinket, elrendezetlen emberi kapcsolatainkat, adj válaszokat kérünk. Hozzuk vétkeinket. Csak az elmúlt héten is mi mindent tettünk, mondtunk, vagy éppen mulasztottunk ellened és a másik ellen, elkövetett bűnként. Bocsáss meg ezeket, kérünk. És hozzuk eléd a mai istentiszteleti alkalmunkat is, Légy velünk, Urunk! Légy köztünk, Urunk! A Szent Lelked által munkálkodj a szívekbe, légy az ige hallgatóval és az ige szólójával. Kihez mehetnénk mi, Urunk? Örök életnek beszéde van te nálad. Szólj hát, szolgáid hallják szódat. Amen. Istennek igéjét Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írt könyvéből olvasom, a könyv 6. részének 11-től 17-ig tartó verseiből következőképpen. Öltözzétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napom, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő körülövezvén derekatokat igazság lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amelyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok, az üdvesség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Amen. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy kevés olyan jól ismert igeszakasz történet van, mint Dávid és Góliát története. Hallottunk erről, tudunk erről, még a nem templomba járó emberek is pontosan ismerik ezt a talán ő számukra kicsit meseszerű történetet, Dávid és Góliát történetét. Talán jogosan vetődik fel a kérdés számunkra, 21. században élő emberek számára, hogy jó, ez egy szép történet, de mi közöm van nekem hozzá? Hogyan kapcsolódik hozzám, milyen közöm lehet Dávid és Góliát történetéhez? Hogyan kapcsolódok én ebbe bele? Nos, kedves testvérek, ott van a kapcsolódó pont, hogy mindannyiunk számára létezik, mindannyiunk életében létezik és van Góliát. Mindannyian, hogyha most a szívünkbe nézünk, és talán nem is kell nagyon mélyen elgondolkozni, tudnánk mondani az életünkben olyan eseményeket, történeteket, ami bizony ott tornyosul előttünk, velünk szembe, mint egy legyőzhetetlen Góliát. Olyan legyűrhetetlennek tűlő dolog, esemény, amely utunkba áll és megállásra késztet, vagy megadásra késztet. Visszatérő gondok, problémák, talán a hitéletemben, talán a magánéletemben, talán a családi életemben. A megoldhatatlan feladat, ilyen a betegség, a halál, a magány szorító és szorongató érzése, tönkrement emberi kapcsolatok. Ó, milyen Góliátok tudnak lenni az életünkben. Szakadék felé robogó házasság, elrontott gyermeknevelés és annak a következményei. Micsoda Góliátok vannak a mi életünkben. A hitetlen család, ahova újra és újra haza kell mennem. Az alkoholista szülő vagy gyermek. Micsoda góliátjaink vannak, testvérek, amelyek ott tornyosulnak előttünk és körülöttünk újra és újra legyőzhetetlen akadályként. Micsoda hatalmas ellenfeleink vannak nekünk itt az életben. Azt érezzük, hogy kicsik vagyunk, mint amit érezhetett Dávid, és hogy az ellenfél olyan nagy. És mint érezte az a nép, az a hadseregot, hogy kit állítsunk ki ezzel az óriás ellen. A mi életünkben is vannak ilyen óriások, olyan hullámok, amelyek úgy tűnik, hogy elöntenek bennünket, és nem tudjuk megoldani. A mai istentiszteletünkön figyeljünk erre a jól ismert történetre ige szakaszva, megkeresve azokat az üzeneteket, amelyeken keresztül tanulhatunk, hogy hogyan lehet fölvenni a harcot Góliát ellen, Dávidként. Tanuljunk ma ebből a történetből. Most legelőször a történet hátterét gondoljuk egy picit végig. A történet hátterében két ellenségeskedő nép, az izraeli és a filiszteusok egy újabb csatája áll. Háborúra készül a két nép, a két nemzet, és a filiszteusok a jól bevált régi taktikát használják, a kor szokása szerint kiküldenek egy magabiztos harcedzett férfit, és azt várják, hogy a túltáborból is kiállítsanak egyet, és aki legyőzi a másikat, a másik a szolgája lesz annak a népnek. És mikor kiállítják ezt az óriást, aki valóban az volt, egy 3 méter magas emberről, közel 3 méter magas emberről van szó, akiről az egzegéták leírják, hogy csak a dárdájának a hegye 8 kiló volt, és 80 kiló volt a páncélja, ezt az óriást kiküldik, akkor érthető módon megretten a zsidó tábor. Kit állítsunk ellene? Kit küldjünk ki ezzel az óriás ellen? Roppant teherként tornyosult fölöttük ez a férfi. Fontos elmondani, testvérek, még azt is megírják a egzegéták, hogy itt nem csak két nép, nem csak két hadsereg, két kultúra összecsapásáról van szó, hanem két különböző fejlettségi kulturális fokon álló nép háborúja ez. A zsidók ekkor még a bronzkorba járnak, mikor a filiszteusok már a vaskorba. Ez azt jelenti a mi nyelvükön, hogy fejlettebb haditechnikai szinten állnak. Ezért is van ez a gőgös beszéd a filiszteus ember szájából, mert tudja, hogy az ő hadserege magasabban képzett, fejlettebb haditechnikai szinten áll. És ezért gúnyolódik, áll elő olyan magabiztosan, és szídja az ellenfelet, az ellenfél istenét, és az ellenfél táborát. És itt álljunk meg először, és egy picit gondolkozzunk el. Mi változott vajon sok-sok évszázad és több évezred alatt? Nem így van ma is, hogy aki a haditechnikailag magasabb fokon áll, gőgösen intézi a világ eseményeinek dolgait? Ma a legfejlettebb hadsereggel az amerikaiak rendelkeznek. Nem így intézik, ilyen magasról nézve, a világ dolgait? Csak azért, mert ők erősebbek? Gondoljatok Oroszországra, akik elnyomnak egy másik népet. Milyen gőgösen nyilatkoznak a vezetőik, a katonatisztjeik, mert tudják, hogy ők az erősebbek. Jaj, mi változott ennyi idő alatt? Bizony nem sok. De a politikától vonatkoztassunk most el, és gondoljunk a saját életünkre is. Gondoljunk magunkra is. Tanuljunk mi is ebből a történetből. Nem csak az ellenség ereje számít, ez az első üzenet számunkra. Mert bizony mi is úgy látjuk a gondjainkat, a problémáinkat, amelyek elborítanak bennünket, mert látjuk azoknak a nagyságát, látjuk a magunk kicsinségét, és egy valakit mindig kihagyunk a számításból. Látom a legyőzhetetlennek tűnő akadályt az életemben, a problémát, a bűnt, kinek mi. Látom azt, hogy én milyen gyengén állok benne, hogy újra és újra elbukok, hogy nem tudom megoldani, nem tudok kilábalni saját erőből, mint ahogy látta Izrael azt a katonát ott, csak valakit mindig kihagytak a számításból, és ez Isten. Testvérek, nem csak az ellenség ereje számít, mert Isten népét is becsapta ez. Tanuljunk mi is ebből a történetből. Ne csak a saját gyengénket lássuk, és a gondnagyságát, mert akkor úgy gondolkozunk, mint bármelyik más hitetlen ember. Dávid abba különbözött, hogy ő mert a hit szemével nézni, ő merte elhinni, hogy ezt az akadályt, ezt a problémát meg lehet oldani. nem hagyta ki a számításból Istent. És gondolkozzunk el, hogy a gondjaink, terheink és problémáink közepette mi nem hagyjuk-e ki sokszor Istent. Nem marad-e ki. Ne csak Góliátot nézd, mert van, aki Góliátnál is nagyobb. És ne csak magadat nézd, mert Isten könyörülhet a mi nyomorultságunkon. Van erősebb, fegyveres. Egy biztos, ha nélküle indulunk a csatáinkba, újra és újra vesztünk, és elbukunk. De vele lehet győzni is. És bizony, testvérek, ne ingassuk magunkba a fejünket, mert bizony voltak és vannak ilyen győzelmek. És amikor az jut eszünkbe, hogy az én életemben ez biztosan nem megy, nem lehet, akkor gondolj azokra, akik olyan bűnökből jöttek meg és szabadultak meg, amiről soha nem gondoltuk volna, hogy megjöhetnek. Hogy megtérhetnek, hogy elhagyhatják vétkeiket, cégéres bűneiket. Hány és hány házas pár tönkremenőben lévő házassága gyógyult meg Isten közelében. Talán itt is. Ami úgy tűnt emberileg, hogy megmenthetetlen. Hány ember tette le a poharat Jézus Krisztus közelében? Pedig úgy tűnt, hogy nincs belőle kiút, hogy fölégetett maga körül már mindent. Tönkreteszi a családját, elpusztítja a saját életét. És volt kiút, és volt fölút. Talán ti is ismertek ilyeneket. Voltak emberek, akik le tudták győzni Góliátot, testvérek? Nézzünk azokra, mert vannak előttünk ilyenek. És vannak ilyen példák előttünk, hála Istennek. Csak ne Isten nélkül induljunk a csatáinkba. Nos, Dávid így érkezik ki a csatamezőre. Az édesapja kiküldi, hogy látogassa meg a hadba vonult testvéreit, hozza a hírt a csatamezőről. Éppen akkor ér ki, mikor szintén gyalázattal illeti ez az óriás Izraelt, hadsereget és az ő istenét, akit szeret. Saul és a nép rettegnek. De Dávid nem úgy lát, mint a nép. A legyőzhetetlennek hit katonát egyszerűen körülmetéletlennek írja. Így hívja, akitől mindenki csak retteg és suttogva beszélnek róla. Azt, hogy lefokozza egy egyszerű istentelenné, pogánnyá. Nem a rettegés szavával beszél hozzá, de miért? Mert Dávid a hit szemével nézi az egész ügyet. A hit szemével nézi. És ezért másként lát, mint a többiek. Góliát ugyanaz, de a hit számára csak egy körülmetéletlen. Bűnös ember, aki elfog és el kell vesznie, mert az Isten ellen szól, és az Isten serege ellen szól. Micsoda más látásmód ez, Dávidé? Testvérek, Dávid tisztában van az erőviszonyokkal. Nem arról van szó, hogy Dávid rosszul méri fel az erőviszonyokat. Ő is pontosan tudja, hogy az egy roppant erős, harcedzett férfi. Pontosan tudja, hogy haditechnikailag milyen fokon állnak a filiszteusok. Itt nem gőgről van szó és nagyképűségről. Egészen másról van itt szó. Isten iránti hitről és bizalomról. Az útját ekkor még nem tudja, hogy hogyan és miként, de a hit szemével nézi az egész ügyet, és milyen másként lát. Dávid nyilván nem magára néz, nyilván nem magára néz, és magában bízik. De nem csak Góliátra néz, hanem Istenre néz, és azon keresztül látja az ügyet, a hitén keresztül. Micsoda különbség! És testvérek, számunkra is lehet ebből tanulni, mert az a kérdés, hogy számunkra is az a kérdés, hogy hogyan nézünk a mi Góliátunkra. Hogyan tudunk ránézni? Hittel, vagy hit nélkül? Tudok-e én az én élethelyzetemben, az én életproblémámra, az én megoldatlan problémáimra úgy nézni, hogy Isten segíthet, bízok benne, és hát ha megkönnyörül rajtam. Van-e ilyen hit a szívünkbe, hogy volt ennek a fiatal fiúnak, pásztor fiúnak a szívében? Tudok-e a hitetlen szüleimre, vagy gyermekeimre így nézni, ezzel a bizalommal? Tudok-e? Amikor látszólag nem változik semmi, tudok-e a hit szemével nézni az alkoholista szüleimre? Tudok-e, hogy egyszer majd változik? Hogy egyszer majd célba érnek? És a megoldást vajon föntről várom, Istentől? Benne bízok? Vagy mindig csak a magunk gyengéit látjuk, és problémáit. hogy elhisszük végre, hogy az én gondomnak, nyomorúságomnak, bűnömnek is van megoldása Istenben. És merem elhinni. Dávid úgy gondolta, hogy az ő gondjára van, és rátette az életét, szó szerint az életét ám. És lett belőle győzelem, és szabadulás, és felemelkedés. De jó lenne, ha mi is tudnánk így gondolkozni. Nos, miben tudott ez az ember Dávid kapaszkodni? Honnan tudta, hogy győzni fog? Mi segítette őt ehhez a hithez, testvérek? Hadd kérdezem így, hogy miből táplálkozott ez a hite, bizalma, reménysége Istenben? A válasz ez, a korábban megtapasztalt szabadítási élményből. Az Istennel való korábbi találkozásnak, szabadításnak az élményéből. Elmondja egyszer a királyának, Saulnak, mikor ott áll előtte, és az páncélba akarja öltöztetni, hogy pásztorember voltam én, uram, és amikor elvitte az állatot, a gyócskákat, a medve, vagy a oroszlám, akkor én utána mentem, és levágtam azt. És nem haltam meg, és nem a vadállat győzött, mert Isten mindig megszabadított, mert mindig megtapasztaltam azt, hogy az Isten kezében vagyok. Volt ennek az embernek ilyen megtapasztalása. Jó, már átélte Isten szabadítását, innen a hite, ismerte Istennek személyesen az óvó, védő, szabadító kezét. És erre tudta magát rábízni. Nem felejtette el soha, Dávid, Isten hűségét és védelmét. Hadd mondjam itt, testvérek, volt szabadítási élménye. És ez is tanulság megint számunkra. Ez a harmadik tanulság és üzenet, hogy a megélt szabadítási tapasztalatok segítenek bennünket is a hitharcainkba. A kérdés az, hogy van-e? Neked vajon van-e? Átélt, megélt szabadítási tapasztalatod, hogy az Isten egyszer rajtad könyörült, hogy egyszer az Istennél tudtál hagyni egy bűnt. Volt olyan megtapasztalásod, hogy álltál, és úrvacsorát vettél, és érezted, hogy leszakad rólad a lelkedről valami súly, valami bűn súly. Van ilyen szabadítás és szabadulási élményed, testvér? Mert ha van, akkor van reményed, hogy a következő Góliátodban is, következő bűnödben, nyomorodban, élethelyzetedben is lehet szabadulás, ha Istennek úgy kedves. De vajon van-e? Van-e ilyen élményed, talán egy templomi csendből, egy otthoni igeolvasásból, egy csendességből, hogy Isten elvett tőled valamit, és átélted, hogy megszabadít valamiből. De jó, ha van ilyen szent kapaszkodónk, testvérek. Dávidnak volt, ezért hitt, remélt, és végül bizony győzött. És végül Saul, látva ennek az embernek a roppant hitét, ráadatja a páncélját. Mégse küldi ezt a fiatal fiút így háborúba, ezzel a harcezett roppant férfi ellen, fölöltözteti saját páncéljába, ráadja a kardját, és mikor ez az ember menni próbál, szegény nem tud. Mert nem próbálta még, egyszerű pásztor fiú. És ezért leveszi, leszalad a patakpartra, fogja a paritjáját, néhány követ vesz, elteszi a tarisznyájába, és indul a viadalra. Ó, ha belegondolunk, micsoda különbség van a két harcos között. Isten emberek között, meg a roppant Góliát között. De Isten, tudjátok, testvérek, mindig ilyenekkel hajtja végre a maga üctervét, ilyen emberekkel, sokszor nyomorultakkal, esendőkkel, mindig a kicsivel, mindig a gyengével. Csuda üzenet és evangélium van ebben. És Dávid nem harcolhat Saul ruháiban, és Dávid nem harcolhat jó minőségi páncélban Góliát ellen. Mert testvérek, Dávid nem harcolhat Góliát fegyvereivel Góliát ellen. Ez a következő üzenet. Dávid nem harcolhat Góliát ellen Góliát fegyvereivel. Neki más fegyverei vannak. És meg kell értenie. Neki máshogyan kell. Őt nem a vas és az acél segíti győzelemre. Nem a haditechnika, nem az ellenség fegyverei a mi fegyvereink, testvérek. Itt a következő üzenet. Nekünk más fegyverekkel kell harcolnunk. harcba indulunk. Ezt is tanuljuk meg. Ha ugyanúgy hazakozol Góliát ellen, mint Góliát, abból nem lesz soha győzelem, abból mindig vereség és kudarc lesz, és soha nem győzelem, mert mi nem test és vér ellen küzdünk, ahogy olvastam az Új Szövetségből az igét. Jaj, hogyha megdobnak kővel, és te kővel dobod vissza. Jézus nem véletlenül nem ezt tanítja. Mi nem test és vér ellen hadakozunk, testvérek, nem emberek ellen, hanem istentelen és embertelen erők és lelkiség az ördög seregei ellen. Ne a másikra haragudj. Az a lelkiség, ami idegen tőled, arra haragudj. Az ellen küzdj és az ellen vidd, mert hiába fogsz kővel visszadobni a másikra, nem érsz el semmit, és nem oldódik meg semmi az életedben. Nem dobhatunk vissza kővel, csak kenyérrel. Azzal fejezem be, hogy Jézus fegyvere a maga nagyon nehéz életében a szeretet volt. Szeretetből halt meg. Az ellenségeiért is, akik koronát húztak a fejére, akik leköbdösték, azért is, mert tudta, hogy nem velük van neki baja, hanem az ördögnek az erői ellen. A szeretetlenség szeretetlenséget, a békétlenség békétlenséget, a hazugság hazugságot szül. Mi nem hadakozhatunk így, testvérek. Se te, se én, mert abból bukás, vereség, veszteség lesz mindannyiunk számára. Szeretettel győzd meg az ellenségedet. Mert Dávid nem mehetett Góliát ellen góliáti fegyverekkel, és mi sem mehetünk. A szeretet csak az, ami csontokat tör. Befejezem azzal, hogy van ezen kívül a keresztény embernek még lelki fegyverzete. Szívemből kívánom, hogy ölsd fel őket, és harcol velük, és vívj áldott, győztes harcokat. Így olvastam ezt. Öltözzétek fel azért az Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szembe. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellen állhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő körülövezvén derekatokat igaz lelkiséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, és felsarozván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amelyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Így legyen. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága mennyei gazdánk, megvalljuk neked, hogy olyan sok bölcstelen, vesztes harc és háború van mögöttünk, a rossz döntéseinknek rossz következményei, mert a góliátjaink ellen góliáti fegyverekbe mentünk. És amikor ütöttek, ütöttünk, és amikor szeretetlenek voltak, még szeretetlenebbek voltunk, és bizony a rosszért rosszat fizettünk, pedig Jézus, nem ezt tanultuk tőled, nem ezt látjuk tőled, hanem épp az ellenkezőjét, hogy te a legrosszabbért is, a legnagyobb jóval fizettél és fizetsz. Köszönjük, hogy ilyen a te lelked, hogy így szeretette az embert, a nyomorultat, a bűnöst, aki olyan távol jár és él tőled. És jaj, kezdjük magunkon a sort, Urunk, milyen távolságban tudunk tőled lenni. Milyen hitetlenek is vagyunk mi, amikor a góliátjainkra nézünk, édesatyánk. Olyan megoldhatatlannak látjuk az életünk gondjaint, olyan kereszteket érzünk magunkra, amikre nincs megoldás, amelyek olyan akuttak, amelyikből nem látunk fölfele, mert nincs igazán hitünk. De olyan jó, Jézus, hogy te itt voltál a Földön, és te pontosan tudod, hogy milyen nehéz nekünk embereknek, nyomorult embereknek hinnünk, hogy a testünk mennyire ide köt, és lehúz, és lent tart, hogy olyan ritkán szabadul ki a lelkünk, hogy megértsük, fölfogjuk az Isten dolgait. Könyörülj hát rajtunk, minket szerető Jézus. Adj ilyen megtapasztalást, minél többet. Add, hogy a góliátjainkra hittel nézzünk végre. És adj olyan reményt, ami nem szégyenül meg. Kihez mehettünk, mi urunk? Örök életnek beszéde volt és van te nálad. Légy áldott, hogy szóltál. Amen. Ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. A minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak. Amen.